Jöjj lakosszál bennem, hadd legyen már itlen, templomoddá szívem, lelkem. Mindig közel lévő, jelensd magad nékem, ne lakhasson más e szívben. Szüntelen mindenben, csak is téged lásson, leborulva áldjon.
Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, aki önmagát adta bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelenlegi gonosz világból, Istennek, a mi atyánknak akarata szerint, aki a dicsőség örökkön örökké. Ámen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, aki szent vagy és fenséges, hálát adunk neked, hogy színed elé jöhetünk, mégis mi, akik bűnösök, és kegyelmedre szorulók vagyunk. Hála neked, hogy van kegyelem számunkra, a te szent fiadért, Jézus Krisztusért. Benne adtad önmagadról minden kinyilatkoztatásodat. Te a szent és irgalmas Isten. Áldunk téged azért, hogy Jézus Krisztus által megismerteted magadat mi velünk is, és jelenléted, éltető jelenlét lehet számunkra. Ha a szívünk enged néked, ha hallgatunk szavadra, ha meghódol a lelkünk előtted, szent fölség, szent háromságban ki vagy egy istenség. Áldunk téged, hogy megőriztél ma is. Áldunk téged, hogy újra összegyűjtöttél. Szólj hozzánk mindazon keresztül, amit igédből, Mózesnek adott kinyilatkoztatásodból hallhatunk. Jelensd ki magadat nekünk, és lakozzál bennünk. Te, aki szent, szent, szent Isten vagy. És áld meg az életünket, hogy mi is járhassunk tőled kapott küldetésben, vándorló népet tagjaiként, és betöltsük azt a feladatunkat, azt a rendeltetésünket, amire minket rendelsz. Előtted nem az számít, hogy sok vagy kevés az a feladat, amit valaki elvégez. Az számít, hogy ha te bíztad rá, hűséges legyen. Igen, a te szemeid a hűségre tekintenek. Munkálj bennünk, te, szent, mindenható és hűséges Úristen, hívő hűséget, szent lelkeddel, Jézus Krisztusért kérünk. Ámen. Biblia tanulmányozó óráink keretében, Mózes második könyvében, a harmadik részben járunk. Hogy nyilatkoztatta ki magát ott a Szinai hegyén, a Hóreb hegyén Isten Mózesnek? Hogyan hívta el őt és rendelte különleges szolgálatra? Akkor, amikor emberileg Mózes már semmit nem várt. Amikor a maga alkalmatlanságának volt már csak mélységes tudatában. És eljutottunk a múltkor az Exodus könyvének, Mózes második könyvének a harmadik részében, a 12. versig. Most pedig tovább fogjuk olvasni a fejezet végéig, a következő igeszakaszt, ami azt jelenti, hogy a 22. versig. De a felolvasást azt úgy kezdem, hogy néhány verssel visszanyúlok az elmúlt alkalommal is hallott igékhez. Tehát Mózes második könyve harmadik részéből a 10. verstől olvasom a fejezet végéig az ige szakaszt. Most tehát jöjj, hogy elküldjelek Fáraóhoz, és vezest ki népemet, Izrael gyermekeit Egyiptomból. És szólt Mózes az Istenhez, Ki vagyok én, hogy elmenjek Fáraóhoz, és hogy kivezessem Izrael gyermekeit Egyiptomból? És szólt Isten, bizonnyal veled leszek, és ez legyen számodra a jel, hogy én küldöttelek, mikor már kihoztad a népet Egyiptomból, ezen a hegyen fogjátok szolgálni Istent. És szólt Mózes Istennek, íme, ha én elmegyek Izrael gyermekeihez, és azt mondom nékik, atyáitok Istene küldött engem ti hozzátok, és ők azt mondják nekem, mi a neve, mit felelje nékik. És szólt Isten Mózeshez, ehje aser ehje, én vagyok, aki a lét vagyok. És mondta, így szól Izrael fiaihoz, ehje, ki a lét vagyok, azt küldött ti hozzátok. És újra szólott Isten Mózeshez. Ekképpen szól Izrael fiaihoz. Az örökkévaló atyáitok istene, Ábrahám istene, Izsák istene és Jákob istene küldött ti hozzátok. Amaz az én nevem örökre, és ez az én emlékeztető nevem nemzedékről nemzedékre. Menj és gyűjtsd össze Izrael véneit, és mondd meg nékik, az örökkévaló atyáitok istene megjelent nékem, Ábrahám, Izsák és Jákob istene szólván, megemlékeztem rólatok és arról, amit veletek művelnek Egyiptomba. És elhatároztam, kihozlak benneteket Egyiptom nyomorúságából. A Kánaáni, a Hitti, az Emóri, a Ferizzi, a Hivvi és a Jebuszi országába, a tejjel mézzel folyó országba. És ők majd hallgatnak szavadra, és akkor menjetek te és Izrael vénei Egyiptom királyához, és mondjátok neki, az örökkévaló, a héberek istene megjelent nekünk. Most tehát hadd menjünk 3 napi útra a sivatagba, hogy áldozzunk az örökkévalónak, a mi istenünknek. De én tudom, hogy Egyiptom királya nem enged benneteket távozni, ha csak nem erős kar hatalma alatt. És én kinyújtom karomat, és sújtani fogom Egyiptomot minden csodatételemmel, amelyeket végrehajtok benne, és majd azután elbocsát titeket. És akkor kedvessé teszem ezt a népet az egyiptomiak szemében, és amikor távoztok, nem fogtok távozni üresen, hanem minden asszony kérni fog szomszédasszonyától, és házában lakó nőtársától ezüst tárgyakat és aranytárgyakat, és ruhákat, és fiaitokra és leányaitokra rakjátok azokat, és így vegyetek sarcot Egyiptomon. Ámen. Íme ez volt az ige szakasz, amire ma figyelhetünk, a felolvasást most is az izraelita magyar fordításból hallgathattuk, és ebben egész különleges volt, ahogy a magyar fordításban idézték betű szerint Istennek a kijelentését, vagyok, aki vagyok, ehje, aser, ehje, és körülírni próbálták magyarul. Tehát idézték héberül is, átírva, ugye a mi latin betűinkkel, és körülírni próbálták, hogy lehetőleg minél többet kifejezzenek abból, amit Isten ebbe a kinyilatkoztatásába beléhelyezett. Én vagyok, aki a lét vagyok. Vagyok, aki vagyok. Valóban, mi minden rejlik ebben a mondatban. Isten válasza ez Mózesnek a második kifogására. Mózes hárítani akarja magától a küldetést. Miért? Mert magát alkalmatlannak tartja már. El kellett jutnia idáig. Nem szolgálhat Istennek az, aki magát alkalmasnak tartja még. Csak azt szolgálhat Istennek valóban, akit Isten eljuttathatott oda, hogy kiábránduljon önmagából az illető, hogy leszámoljon minden hamis ábrándjával, amit önmaga felől táplál, még ha hitben indult is el, de aztán azt gondolta, hogy majd én, Mózes hitte 40 évvel korábban, hogy Isten szerint való az, hogy ő a testvéreit, népének tagjait fölkeres. Hitáltal ment ki az atya fiai közé. Hitbeli indulás volt ez. Csak hozzákeveredett a saját hamis elgondolása az a vélekedés, hogy majd fölismerik, majd megértik, hogy általán fog segíteni rajtuk az Isten. De hát rosszul gondolta Mózes, hogy hogy kell segítenie a népét. Mennyiszer van így, és ezt ismételten el kell mondanom, hogy hitbeli volt az indulás, de aztán rossz kanyart vesz az egész a hitben elindult embernek, az öntudatától. Ahogy én gondolom, hogy majd segít az Isten általam rajta. Ezzel le kellett számolnia Istennek, és Mózesnek a pusztában el kellett jutnia odáig, hogy amikor Isten kinyilatkoztatja magát néki, akkor Mózes erre csak azt tudja felelni. A küldetésre, amit Isten a kinyilatkoztatásban rábíz, csak ezt tudja felelni. Ki vagyok én, hogy a fáraóhoz menjek? Istennek a válasza erre az, mert leszek veled. Ki vagyok én? Persze, hogy alkalmatlan. Ki vagyok én, hogy a fáraóhoz menjek, és kihozzam Izrael fiait Egyiptomból? És a válasz rá, mert leszek, vagyok veled. És Isten előre jelzi azt is, hogy ő be fogja teljesíteni, amire küldi Mózest. És Mózesnek mondja jelül azt, hogy amikor majd kihozza Izrael fiait Egyiptomból, amikor kivezeti a népet Egyiptomból, ezen a hegyen fogjátok szolgálni Istent. A második kifogása Mózesnek ez, hogy íme, én elmegyek Izrael fiaihoz, és mondom nekik, a ti atyáitok Istenek küldött engem hozzátok, és ők mondják nekem, hogy mi a neve, akkor mit mondjak nekik? Akkor mit mondok nekik? Szóval ki vagy te? És itt hadd olvassak nagyon jó, szabatosan megfogalmazott részletet Martin Schake könyvéből. A múltkor is emlegettem már ezt a könyvet, Mózes az Isten jelenlétében. Idézem. Ki vagyok én? Ez volt az első ellenvetés. Ki vagy te? Ez volt a második. Bár Mózes nem egyenesen ezt kérdezi, de gondolta, hogy Izrael fiainak ez lesz az első kérdésük. Mózes tudni akarta Isten nevét, hogy erről a névről beszélhesse. Nálunk a névnek nincs nagy jelentősége. Mózes idejében ez másképpen volt. A név nem csak megkülönböztetést jelentett, hanem leírta és jellemezte is az illető személyt. Mózes tehát tudni akarta, ki az ő atyáinak, Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak Istene. Az atyákra való hivatkozás maga nem elégítette ki őt. Isten megint eleget tesz Mózes óhajának. Így szól hozzá, vagyok, aki vagyok. A héber nyelv sajátossága szerint ezt így is lehet fordítani. Vagyok, aki leszek. Leszek, aki vagyok. Leszek, aki leszek. Ezt jelenti röviden a Jahve név. Egyes szám első szemében vetem közbe itt az idézetet félbeszakítva. Egyes szám első szemében mondja Isten, ehje, aser, ehje. Vagyok, aki vagyok. Jahve mondja az ő nevét azután a 15. versben, és ez pedig így is fordítható a szónak az eredeti gyökét keresve, hogy ő van. De így is fordítható, hogy ő tart létezésben. Ezért írják körül a Jahve nevet, a zsidók azzal a fordítással, hogy az örökkévaló. Az izraelita magyar fordításban így találtuk ezt, az örökkévaló. A mi magyar biblia fordításaink a régi görög fordításra, a Septuaginta szó használatára visszamenően, az Úr szót használják ezen a helyen, de ahol a Jahve név van, az eredeti héber szövegben, ott az új bibliafordításunk mindenütt két nagybetűvel írja az Úr szót. És ahol nem két nagybetűvel van, ott az Adonáj szó van az eredeti héber szövegben. Ez az, amit a zsidók olvasnak a Jahve név helyett is. Kivéve ott, ahol Adonáj Jahve van, mert ott meg a Jahve betűk alá, a jod, hé, vav, hé, héber betűk alá, az Elohim, vagyis az Isten szó pontozását teszik ki. Általában azonban az Adonáj szóra utalnak, ami azt jelenti, hogy Uram, és annak a magánhangzós pontozását teszik ki a jod, hé, vav, hé név alá, amit nem mernek kiejteni, nehogy hiába vegyék. Hát Isten parancsa nem az volt, hogy egyáltalán nem mondjátok ki, hanem az, hogy Jahvénak, a te Istenednek a nevét hiába felnevelt, mert nem hagyja az Úr büntetés nélkül azt, aki az ő nevét hiába fölveszi. Való igaz, hogy Istennek ezt a nevét, és egyáltalán bármiképpen szólítjuk meg őt, vagy szólunk róla. Csak imádattal lehet helyesen kiejteni. És amikor az ember nem imádattal, nem alázattal mondja ki Isten nevét, amikor valamiképpen úgy imádkozik, úgymond az ember, hogy igazából kikényszeríteni akar valamit Isten. Vagy hamisan hivatkozik Isten nevére, és úgy beszél, azzal hiába beszél. Hiába veszi Isten nevét akkor, ha nem szenteli meg. Hiába veszi akkor, amikor varázsló, igéző szándékkal használni akarja Isten nevét. Luther jól ismerte a maga német népét is, amikor azt mondta a Kiskáté magyarázatában, hogy Isten nevével ne átkozódjunk, ne esküdözzünk, se ne igézzünk. De nem csak Luther német népére vonatkozott ez. Manapság is hány és hány összefüggésben használják egyáltalán az Isten szót, hamisan emberek. És mi mindent adnak be úgy, hogy az valójában mágikus dolog, hamis hivatkozás Isten. És mennyi hamis tanítás hangzik el Isten nevével. Aki pedig nem úgy tanít és él, ahogyan Isten igéje parancsolja, az megszentségteleníti Isten nevét. Ettől őriz meg minket mennyei atyánk. Ugye erről is beszélünk el, ugyancsak a Kiskátéban, a mi atyánk magyarázatában. Istennek a neve kimondását, és most legyen szó konkrétan a Jahve névről. A neve kimondását nem kell valami babonás félelemmel kerülnünk. De ha kimondjuk ezt a nevét, akkor imádattal mondjuk ki. Ahogyan mi is kimondhatjuk. De erre még visszatérek, hogy Istennek ezt a nevét, amellyel Mózesnek és Izraelnek kijelentette magát, hogyan becsüljük meg mi is, és ugyanakkor örvendjünk annak a hatalmas kiváltságnak, hogy atyánknak szólíthatjuk Jézus Krisztus által az élő és igaz Isten. Kicsit hosszúra nyúlt ez, amikor itt megálltam a Jahve név miatt az idézett szövegben. Folytatom az idézetet Martin Schake könyvéből. Ez a név nem volt ismeretlen az atyák előtt. Tehát nem volt abszolút ismeretlen, hiszen találkozunk a Jahve névvel Mózes első könyvében is. Nem egy helyen. Már az őstörténetben, amikor segítségül hívni kezdték az Úr nevét. Ugye? Aztán Ábrahámnál, Izsáknál, Jákobnál. Folytatom az idézetet, de Isten nem jelentette ki nekik mindazt, ami ebben a névben el volt rejtve. Ismerték Istent, mint teremtőt, mint a fenséges Istent, aki hatalommal és erővel áll a világ mindenség felett, és mindent a kezében tart. Megtapasztalták, hogy Isten mindenható, aki ígéreteit valóra váltja. De Jahve? Kicsoda Jahve? Világosság derül erre a névre abból, ahogy Isten most megismertetni kezdi az ő Jahve nevét. Csak most, amikor arról van szó, hogy egy rabszolgává tett népet a szolgaságból kivezessen, azért, hogy önmagával kapcsolatba hozza. Ezért jelenti ki Isten az ő személyét. Szabadulást hoz a népnek, hogy saját népévé tegye. Azt akarja, hogy szabadítása által ne csak kapcsolatba kerüljön vele az ő népe, hanem isteni jelenlétébe is felemelhesse őket. Mindezt és nem kevesebbet foglal magában ez a név, Jahve. Ő olyan Isten, aki megment. Ő a szabadítás Istene, aki önmagával kapcsolatot teremt. Vagyok, aki vagyok, mondja Isten Mózesnek. Ezzel jelentette ki természetének lényegét. Változhatatlan voltát és valóságát. A bűneset óta ebben a világban minden mulandó, nincs semmi maradandó. Romlásba, éjszakába hanyatlik minden. Ezzel szemben ő változhatatlan, valóságos, igaz, aki így nevezi magát, vagyok, aki vagyok. Vajon mit használna Mózesnek, a népnek, vagy az egész emberiségnek, ha a vagyok, a valóságos, a változhatatlan megállna ennél a kijelentésnél? Mit használna, ha ezt a kijelentést nem követné isteni cselekedet is? Ez nem lenne méltó ő hozzá. Nem. Ő mindig azért jelenti ki magát, hogy az embert megszabadítsa, és ezáltal megmutassa, kicsoda ő. Isten ezen a néven nem azért jelenti ki magát, hogy lényének valóságát és igazságát a bölcsek elméletük rendszerébe foglalhassák, hanem azért, hogy azokat, akiknek kijelenti magát, isteni lényéhez emelje, és így adjon önmagából nekik. Isten kijelentése az isteni szabadítással ajándékoz meg, és isteni élet részesévé tesz. Hát eddig tartott az a szakasz, amit mindenképpen Martin Schake könyvéből idézni akartam, és maradjunk továbbra is ennél, ahogy Isten válaszol Mózesnek erre a második kifogására. Vagyok, aki vagyok. Tényleg, mi minden rejlik benne? Nem egy filozófiai, eszmei kijelentés, ahogy Martin Schake-nek az idézett mondataiból is ez kivilágít. Isten nem filozófiát akar adni nekünk, hanem önmagát. Ő, aki az örökké való. Azt mondja, ehje, mi meg válaszolhatjuk rá, hogy Jahve. Azt mondja, vagyok, és mi válaszolhatjuk rá, hogy ő van. Vallást tehetünk róla. Abban a világban is, amelyben oly sokan Istennek még a létét is tagadják. Istennek a létét is tagadó mi voltában ennyire elhatalmasodott istentelenség nem volt a korábbi nemzedékek ideje. Más isteneket gyártott magának az ember ördögi sugallatra, az igaz Isten helyett. De hogy Istennek a létét is tagadja oly sok ember, az az utóbbi évszázadnak is Magyarországon igazából az 1950-es évtájától kezdődő időszaknak volt a félelmetes eredménye. Persze, hogy Istennel nem számol az ember, az élő és igaz Istennel. Titokzatos erőktől fél, vagy próbálja azokat megcsapolni, de az élő és igaz Istennel nem számol. Az a bűneset óta újra és újra fölbukkant. Ott van a 14. Zsoltárban. Azt mondja, a bolond az ő szívében nincs Isten. De a direkt kimondott Isten tagadás, és hogy az tömegeket úgy átjárt, mint ahogy nálunk is, az a korábbi időkben nem volt meg annyira. Aztán persze, hogy micsoda üresség lett ennek az eredménye, az megmutatkozott akkor, amikor már nem kellett hivatalból Istent tagadni, és akkor mi jött? Történelmileg egy pillanatra, néhány hónapig föltűntek az evangéliumi könyvek, a jó biblikus tárgyú könyvek is a magyar könyvpiacon, és utána jött az okkult dömping. Mert az élő és igaz Isten helyett, aki szent, és aki előtt bűnbánatban összeomolni lehet csak, és megtérni hozzá, kegyelmet kérve, ő helyette inkább a titokzatos jóslatokat, erőket, módszereket, mágikus praktikákat választották, és választják ma is annyian. Persze valamit mindig kénytelen isteníteni az ember, tehát még a hivatalosan a materialista filozófiát hirdető istentagadók is kénytelenek voltak isteníteni az igaz Isten helyett az anyagot. Mert az anyagot ruházták föl isteni tulajdonságokkal, hogy örökkévaló meg végtelen. Ezek isteni tulajdonság. Milyen döbbenetes, hogy ha az igaz Istent nem imádja, akkor valamit még az Isten tagadó ember is kénytelen isteníteni. Na most ezeket is úgy csak vázlatosan átgondolva, milyen csodálatos és milyen fenséges, amikor Isten azt mondja, hogy vagyok. Orszem teremtmény ember. Képes vagy tagadni az Isten létét? Képes vagy mást isteníteni ő helyette? Embereket, állatokat, szellemi erőket, anyagot? És ezekkel fölcseréled az örökkévaló Istent. Megszólal az örökkévaló Isten, és azt mondja, hogy vagyok. A Biblia éppen ezért nem filozófiai bizonyításokkal operál. Hát Isten kinyilatkoztatása van benne. Vagyok. Mondja az, aki minden létnek a forrása, aki az örökkévaló. És ahogy történtek itt utalások a héber nyelvre, a héber igeragozásban kétféle jellemző igeragozási forma van. Az egyik az imperfektum, a folyamatos, a másik a perfektum, a befejezett. És ezeket nem lehet egyszerűen beazonosítani, hogy az egyik a jelen, a másik meg a múlt idő. Nem a mi idői fogalmunknak felel meg a héber igeragozásban ez. Az imperfektum az a folyamatos. Ez folyamatos igeragozás, hogy vagyok. Folyamatos. Ő az idő fölött a folyamatosan létező vagyok. Ezért olyan jó az, amikor a Jahve névvel kapcsolatban ennek ezt a vonatkozását emelik ki a zsidó szóhasználatban, hogy örökkévaló. A folytonosan létező. Az idő fölötti vagyok. És azt mondja, vagyok, aki vagyok. Micsoda fenség van ebben. Ebben ott zeng az, hogy ember, aki oly nagyra tudsz lenni a magad eszével, meg a magad képességeivel, aztán persze kiesik minden a kezedből, és porrá leszel. És ágaskodol az ég felé, és be akarsz hatolni az égbe, gondoljunk csak a Bábel torony történetére. Értsd meg, a fenséges Isten az, aki hozzáférhetetlen világosságban lakik. Magasságban és szentségben, és aki ezt nem érsz fel. Ez a fenséges jellege ennek a kijelentésnek, hogy vagyok, aki vagyok. Hozzáférhetetlen világosságban lakik. A gőgös emberi értelem és kutatás nem közelítheti meg őt semmiképpen. Magasságban és szentségben lakom, mondja. De olyan jó, hogy az az ige is Ézsaiás könyvében azzal folytatódik. Magasságban és szentségben lakom, de az alázatossal és a megtört lelkűvel is, a megtört szívűvel is. hogy felüdítsem, hogy megelevenítse az alázatosok lelkét, a megtörtek szívét. Vagyok, aki vagyok. Fenséges az örökké valóságát megmutató kijelentése Istennek önmagáról. De benne zeng az is, hogy ő mindig ugyanaz. Nála nincs bizonytalanság, ahogy Jakab apostol levelében olvassuk, hogy minden jó adomány és tökéletes ajándék onnan felülről a világosságok atyától száll alá, akiben nincs változás, sem fénynek és árnyéknak váltakozása. Mindig ugyanaz, folytonosan ugyanaz. Vagyok, aki vagyok. Kijelenti tehát, hogy vagyok. Fenségét érezteti. Vagyok, aki vagyok. És hűsége felől biztosít, hogy mindig ugyanaz vagyok. Amit ő megígért, amiben ő önmagára esküdve elkötelezte magát, kegyelmi ígéreteiben, Ábrahámnak, Izsáknak, Jákobnak. Az mind biztos igaz, mert ő mindig ugyanaz, mert ő változhatatlan. Mi minden rejlik benne Istennek ebben a kinyilatkoztatásában, hogy vagyok, aki vagyok. Így vegyük a szívünkre. Ami pedig az ő Jahve nevét illeti. Aminek tehát az alapértelme ez lehet nyelvtanilag, hogy ő van. De ez is beletartozik, hogy ő az, aki létezésben tart mindent. Minden lét forrása. Ugye ma nem tudjuk egész pontosan ennek a névnek a kiejtését. Éppen azért, mert a zsidóság nem merte kimondani évszázadokon keresztül. És az Úr Jézus korában már az Isten szót is ritkán mondták, inkább azt mondták, hogy a menj. Meg inkább passzív igeragozásban fogalmaztak meg sok mindent, amiben csak utalás volt arra, aki cselekszik az élő Istenre. Nem tudjuk tehát egész pontosan a kiejtését ennek a névnek. Itt-ott régi görög fordításokban vannak ilyen átírások, hogy Jahve, illetve Jahve. Ebből lehet kikövetkeztetni, hogy Jahve volt az eredeti kiejtése ennek a névnek. És a rövidebb alakja a Jah. Ezt sokszor megtaláljuk a zsoltárokban. Halleluja! Dicsérjétek Jahvét, az Urat. Mivel a zsidók nem ejtették ki, és az Adonáj szónak a punktációját alkalmazták, a négy mással hangzó, a jod, hé, vav, hé mással hangzó alatt, ebből eredt az a téves olvasat, hogy Jehová. Amíg azoknak a téveigése, akik Jehova tanúinak nevezik magukat, le nem terhelte ezt a szót, addig nem volt problémája a Jehova név emlegetésével, ha ez téves olvasat is, amint mondtam, nem volt problémája a protestáns kereszténységnek. Ezért énekelhettük így a régi énekeskönyvben az éneket, hogy Jehova, csak neked éneklek. A református énekeskönyvben még mindig így van benne. Az eredeti ilyen németül van. Amikor az 1800-as évek végétől indulóan, talán az 1860-as években kezd ez a tévegés, de még nem a mai formájában Russell-lel elindulni, a Jehova név jellegzetesen összekapcsolódott egy módszeresen másokat behálózni akaró tévtanítással, hát ez leterhelte ezt a névalakot. De mi ne emlegessük őket, akik Jézus Krisztus istenségének a tagadásával tévelygésben vannak, ne emlegessük őket úgy, hogy a Jehovák. Azok, akik magukat Jehova tanúinak nevezik, de tévelygésben vannak. Inkább bírjuk körül. Hiszen ez a Jehova név helyesebb olvasatában Jahve név. Istennek neve. Hát használjuk szentül. Ajkunkra vehetjük mi is. De amikor ők, akik tévelygésükben visszaélnek ezzel a névvel, azt akarják erőltetni, hogy mindenképpen nekünk is így kellene szólítanunk Istent, arra viszont azt tudjuk elmondani, hogy igen, Istennek ez neve. Ahogy kinyilatkoztatta magát Mózesnek és Izrael népének. És számunkra drága ez a név, a Jahve név. De akik Isten gyermekeinek a családjába tartozunk, az a kiváltságunk, hogy atyánknak szólíthatjuk őt. És akkor itt ebben az összefüggésben kell rámutatnom arra, amit az Úr Jézus a főpapi imádságában mond ki, és amire ők, akik magukat Jehova tanúinak nevezik, tévesen szoktak hivatkozni. János evangélium a 17. részében, a 6. vers. Mit mond az Úr Jézus az atyának? Kijelentettem a te nevedet az embereknek, akiket nekem adtál a világból. Fiaid voltak, és nekem adtad őket, és ők megtartották a te igédet. Aztán a 11. versben. Többé nem vagyok a világban, de ők a világban vannak, én pedig te hozzád megyek. Szent atyám, tartsd meg őket a te neved által, amelyet nekem adtál, hogy egyek legyenek, mint mi. Mi az a név, amit Jézusnak, a fiúnak adott az atya? Hát az atya, Abba atyám. Azt mondja itt az Úr Jézus, tartsd meg őket, szent atyám, tartsd meg őket a te neved által, amelyet nekem adtál. Hogy egyek legyenek mi. Mi az a név, amit kijelentett Jézus Krisztus, az Isten egyszülött fia, mint megváltó, azoknak, akiket neki adott az atya? Hát az atya név. Hogy mi így szólíthatjuk őt. És a Szentlélek ezt kiáltja a szívünkbe. Jahve felé, az örökké való Isten felé. Úgy, ahogyan ezt megtaláljuk Pál apostolnak a galáciai levelében is, a 4. rész 6. versében, mivel pedig fiak vagytok, Isten elküldötte fiának lelkét a mi szívünkbe, aki ezt kiáltja, Abbá, atyám, úgyhogy már nem vagy szolga, hanem fiú, folytatja a 7. vers, ha pedig fiú, akkor Isten akaratából örökös is. És majdnem szó szerint párhuzamosan megtaláljuk ugyanezeket a kijelentéseket Pál apostolnak a római levele 8. részében is. Mert nem a szolgaság lelkét kaptátok, olvasom a 15. verstől, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk, Abbá, atyánk. Maga a lélek tesz bizonságot lelkünkkel együtt arról, hogy valóban Isten gyermekei vagyunk. Hát ez az új szövetség lelki népének a kiváltsága. Izraelnek az ő Jahve nevét adta Isten. És kijelentette, hogy jelenlétébe akarja vonni őt. Ő, aki Jahve, fiában megváltott bennünket. A fiúban, aki egy az atyával, és szent lelke által kiárasztja kegyelmét, szeretetét a szívünkbe, hogy ismerjük őt. Atyánknak szólíthatjuk. Ez a nagy kiváltság. Akik a családba tartozunk, az Isten családjába. Erre szoktam azt a példát mondani. Nagyon egyszerű példa, hogy édesapámnak az a neve, hogy Adámi Pál. De én, aki a fia vagyok, nem úgy fogom őt szólítani, hogy Adámi Pál úr, hanem úgy, hogy édesapám. Ugye ez a kulcskérdés, hogy Isten családjában vagy-e már. Abba csak újonnan születés által lehet tartozni. abba azok tartoznak, akikre igaz az, ami a Római Levél 8. részének az első verseiben van, hogy nincsen azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik a Krisztus Jézusban vannak. Azoknak nincs kárhoztatásuk. Azok tartoznak az Isten családjába. Mivel a Krisztus Jézusban való élet lelkének törvénye megszabadított téged a bűn és a halál törvényét. Ez sokkal nagyobb szabadítás, mint Izraelnek az Egyiptomból való megszabadítása volt. De sok tekintetben az Egyiptomból való szabadítás előképe annak, ahogy minket pedig, akárkik, akármifélék voltunk is, zsidók és pogányok és akárkik, a sötétség hatalmából megszabadított és átvitt az ő szeretett fiának országába. És fiának lelkét adta a szívünkbe. Azon az alapon, hogy ő benne, a fiúban van a mi váltságunk, az ő vére által a bűneinknek a bocsánata, kegyelme gazdagságában. A Jézus Krisztusban hívők szívében mit kiált tehát a Szentlélek? Azt a nevet, amit Jézusnak adott az Atya. Abbá, Atyám. És mi így imádkozhatunk. És ha az Isten családjába tartozunk, akkor világos, hogy kit szólítunk meg úgy, hogy Atyám. Aki meg nem az Isten gyermeke még, az kétségtelen, hogy jogtalanul veszi ajkára a mi atyánkot. Ezt is el kell mondani. Mindezeket is szükséges megértenünk, amikor Isten Mózesnek adott kinyilatkoztatására figyel. És ezekre a fenséges szavakra, hogy ehje, aser, ehje. Vagyok, aki vagyok. Így szól Izrael fiaihoz, vagyok küldött engem ti hozzátok. A felséges Isten, a mindenek fölött való, az örökké való, a mindig ugyanaz Isten, ő, aki nem változik, akinek az ígéretei tökéletesen megbízhatók, és aki tud mindent. Aki kezében tartja a dolgokat. És ismét mondta Isten Mózesnek, így szólj az Izrael fiaihoz, az Úr a ti atyáitoknak Istene. Az Úr helyén a Jahve szó áll. Jahve a ti atyáitoknak Istene. Ő van! Ő a létezés forrása. Fordítsuk le akkor a Jahve nevet. A ti atyáitoknak Istene, Ábrahámnak Istene, Izsáknak Istene és Jákobnak Istene, küldött engem ti hozzátok. Micsoda felhatalmazás ez Mózesnek. Nem önhatalmulag megy most már, mint egykor hitben elindulva, de aztán önhatalmulag cselekedve, és utána mi lett belőle, az, hogy menekülnie kell. Istentől felhatalmazottan, mint küldött megy, annak a nevébe, aki kinyilatkoztatta magát, és jelenlétébe akarja vonni szabadításával őket, akikről épp itt az előző versekben mondta ki először Izrael fiairól, hogy az én népem. Isten igényt formál rájuk, az én népem. Azért formál igényt rájuk, mert megígérte Ábrahámnak, Izsáknak, meg Jákobnak, akinek az Izrael nevet adta. Ez az én nevem, Jahve, az én nevem. Hogyan? Egy időre csak? Nem. Örökké. Ez az én nevem mind örökre. Most is. Ezért becsüljük meg, amint mondtam, az ő Jahve nevét. És az én emlékezetem, tehát ahogy emlékezniük kell reá, és mindig emlegetniük őt, és hozzáfordulniuk. Nemzedékről nemzedékre. Izrael nemzedékeinek szól ez a kijelentés. Így szól Izrael fiaihoz. Nemzedékről nemzedékre. Igényt formál rájuk az Úr. És akkor ez pedig egy olyan téma, amihez McIntosnak a Mózes második könyvéhez írott elmélkedéséből szeretnék felolvasni egy részletet. Gondoljunk bele, akkor írta le ő az igében elmélyedve ezeket, amikor még nem hangzott olyan széles körben a bizonságtétel arról, hogy Isten Izraelnek adott ígéretei érvényesek. És az új szövetség népének, a keresztjéneknek ezt tudniuk kell, és bizonságot kell tenniük róla. Körülbelül 150 éve írta ezeket. Akkor még csak a proféciákból lehetett tudni azoknak, akik komolyan vették az Isten igéjét, hogy Isten megígérte, újra össze fogja gyűjteni majd őket. Az idén lesz 60 éve, hogy Izrael állama létrejött. McIntosh pedig ezeket valamikor az 1850-es vagy 60-as években írta. Mózes második könyve harmadik fejezetéhez írta ezt. Nem tudom-e fejezetet lezárni, mielőtt az olvasó figyelmét felhívnám a 15. versben foglalt figyelemre méltó ígére. És mondta Isten még Mózesnek, így szólj Izrael fiaihoz, az örökkévaló őseitek istene, Ábrahám istene, Izsák istene és Jákob istene küldött engem hozzátok. Ez nevem örökké, és ez hírem nemzedékről nemzedékre. Sok keresztény figyelmen kívül hagyja azt a fontos igazságot, melyet ez a kijelentés magában rejt. Azt tudnélik, hogy Isten viszonya Izraelhez örökké tartó. Ő ugyanúgy Istene Izraelnek ma, mint volt akkor, amikor népét Egyiptom földén meglátogatta. Éppen úgy bizonyos, hogyha más módon is, ma is törődik népével, mint akkor. Félreérthetetlenül és nyomatékkal mondja Isten, ez nevem örökké. Nem azt mondja, ez az én nevem egy ideig, vagy mindaddig, míg ők azok maradnak, amiknek lenniük kellene. Nem. Hanem ez nevem örökké, és ez hírem nemzedékről nemzedékre. Nem vetette el Isten az ő népét, amelyet előre ismert. Római levél 11.2. Izrael ma is az ő népe, akár engedelmes, akár engedetlen. Egyesülve vagy szétszórta. A nemzeteknek nyilvánvalóan vagy tekintetük elől rejtette. Izrael fiai az ő népe, ő pedig Isten. A 15. vers tartalma szolgáltatja ennek bizonságát. A hitvalló egyháznak nincsen jogosultsága tagadni a viszonyt, melynek örök érvényét Isten határozottan kijelentette. Óvakodjunk hozzányúlni a kijelentéshez, ez nevem örökké. Isten szólott, és ő azt gondolja, amit mond. Rövidesen a föld minden népe előtt nyilvánvalóvá fogja tenni, hogy viszonya Izraelhez az idők folyamán bekövetkezett minden változást és felforgatást túlél. Mert visszavonhatatlanok az Istennek kegyelmi ajándékai és az ő elhívása. Római levél 11.29. A vagyok kijelentette, hogy örökké az Izrael Istene akar maradni, és az összes nemzetek eljutnak ez igazság felismerésére, sőt meg fogják azt is érteni, hogy útjuk és sorsuk Isten által valamilyen módon hozzá van kötve e jelenleg ítélet alatt álló és szétszórt néphez. Mondom, körülbelül 150 éve írta ezeket. Megszűnt-e igazság lenni az, amit Isten mondott? Feladta-e az örökkévaló az ő részét, és lemondott-e az ő birtokának osztályáról? Gyöngét szeretetének tekintete nem nyugszik már Izrael szétszórt törzsein, amelyek oly régen eltűntek az emberek szem elől? Jeruzsálem falai már nem állanak előtte? Vagy a falak pora megszűnte drága lenni az ő szemeiben? Bizonnyal nem. Bár egyikünk előtt sem maradna ismeretlen az a titok, hogy a megkeményedés Izraelre nézve csak részben történt, amíg tudnélik a pogányok teljessége bejut, és így egész Izrael üdvözül. Római levél 11.25-26. Eddig tartott McIntoshtól az idézet, amivel kapcsolatban ugye megjegyezhetem, történelmi szempontból maradék lesz Izrael népéből, akiken beteljesül majd a megmentés. Lelki tekintetben viszont egész Izrael lesz. És ezt fejezi ki olyan pontosan a Jelenések könyve 7. részében a 144 ezer. Sok minden olyat próbáltam elmondani, ami nem könnyű volt, én magam is kerestem az alkalmas megfogalmazást közben. A vagyok, aki vagyok kijelentésnek, Isten eme kinyilatkoztatásának a mélységei feltárásában, hogy értsük, milyen fenséges ez, és milyen megrendítően csodálatos, hogy ő mindig ugyanaz, a fenséges, a hozzáférhetetlen Isten mindig ugyanaz. Elment az időnk, sok mindent a részleteiben nem is tudtunk még végigvenni ebből a felolvasott ige szakaszból. Hiszen itt vannak olyan részletek, amiknél ugyancsak meg kell állni, és elmélyedni benne, amikor Isten előre megmondja Mózesnek, hogy hallgatni fognak a szavadra. Az eredeti szövegben nincs az, hogy ha majd hallgatnak a szavadra, Izrael vénei. Hallgatni fognak a szavadra. Menj be Izrael véneivel együtt Egyiptom királyához. Ezt mondjátok neki. Az Úr, Jahve, a héberek istene. Ugye az egyiptomiak hébereknek nevezték őt. A héberek istene, ő jelent meg, vele találkoztunk. És hogy mit kell majd mondaniuk, és Isten előre megmondja, hogy tudom, hogy nem fogja megadni nektek a fáraó, amit kértek. És ezzel is Mózesnek jelzi, hogy menet közben is folyton ő fog a kezében tartani mindent. Ő tud mindent. Ő előre számításba vett mindent. Ez is mindennek a fenséges kijelentésnek a világosságában ragyog, hogy vagyok, aki vagyok. Mózest a vagyok küldte. Az örökké való. És ő az, aki ma is szól igéjében. És akiket eljegyez a magáénak, azoknak küldetést ad. Az ő Jahve nevét, az új szövetség, ugye a görög nyelv, amely más nyelvtani rendszerű, mint a héber, így írja körül, hogy az Úr a mindenható Isten, aki van, aki volt, és aki eljövendő. A Jelenések könyve első rész 6. versében is, meg a 4. rész 8. versében is megtaláljuk ezt. A mennyei lények éneklik, de a mi szívünk is zengje Istennek ezt a vallomást. Szünet nélkül. Szent, szent, szent az Úr, a mindenható Isten, aki volt, és aki van, és aki eljövendő. Ámen. Most énekeljük el a 42. éneket, és azután ima közösségben lehetünk. A 42. ének így kezdődik. Áldunk téged, Istenünk! Áldunk téged, Istenünk, és csodáljuk égi erőd. Ég, föld rólad szól nekünk, térdre hullunk színed előtt, mert te mindig szent és nagy, változatlan egy Úr vagy. Minden élő téged áld, angyal élő,
Néked mondja dicséretét, néked hódol rád tekint, szent, szent, szent az zengi mind. Téged állunk Istenünk, téged dicsér szolgálatunk, veszni minket, ó, ne hagyj.